ya otros quieren en nuestra vida, pues es como el trabajo de
Némileg hasonlóan egy záró alkalmat tartunk, Virágból Ház utcában, ami pedig egyben egy ilyen, szeretnék, hogy egy ilyen kis országos találkozója, konferenciája is legyen azoknak a plébániáknak, amelyek már elkezdődött valami teremtési tevékenység. Akkor ugye most a teremtésvédelmi munkacsoport tagjai közül sorba tartják az előadásokat, és hát most ez alkalommal akkor végül is Taura Lővény vállalta, hogy ezt a mai alkalmat vezeti, ami most egy picit kevésbé a konkrét múltkori előadás, ugye az kifejezetten hát ilyen éghajlatváltozási téma volt. Most egy picit nézzük meg egy más összefüggésben, egy társadalmi tudományi összefüggésben a kérdésünket. Akkor hallgatunk, és aztán utána hozzászól.
Jó. Köszönjük. Ha megengedik, akkor én most ülve maradok, jó? Mert most ez így jobb. Szeretettel üdvözlök mindenkit, és az ismerős arcokat is. És én így gondoltam, hogy mivel nem vagyunk olyan nagyon-nagyon sokan, hogy lenne ez egy interaktív alkalom. Tehát azt javasolnám, hogy én felvezető gondolatokat mondanék, amit ebben a témában gondoltam, és hogy beszélgessünk. Tehát legyen ez most egy műhely, amiben meg tudnánk oldani valamilyen problémát, vagy legalábbis azon gondolkodnánk, hogy hogyan lehetne megoldani, méghozzá az előadás címét. Tehát az előadás címe ugye az volt, hogy paradigmaváltás, az egyház társadalmi tanításának a tükrében, vagy paradigmaváltás. Ezt a paradigmaváltást nagyon sok helyen lehet már hallani, tehát Sárközitől kezdve, Stiglitzen keresztül, nagy tudósok, ökológusok, sok mindenki, és közgazdászok, társadalomtudósok mondják azt, hogy itt egy paradigmaváltásra van szükség. Amit én hangsúlyoznék ki, hogy ez a paradigmaváltás az emberi gondolkodásmódban kellene, hogy végbe menjen. És hát itt az idő, hogy ugye nálunk is kormányváltás volt, tehát ez már egy váltás, hogy igazából azon gondolkozzunk, hogy konkrétan hogyan is tudnánk mi ezt a paradigmaváltást elősegíteni. Mit lehetne csinálni abban a tekintetben, hogy az emberi gondolkodásmódban létrejöhessen egy alapvető változás. Jó, tehát ez lenne a célja ennek az estének, hogy ezen gondolkozunk közösen, és akkor én fölvezetnék néhány gondolatot ezzel kapcsolatosan. Konkrétummal kezdeném. A paradigmaváltás jegyében mondanék egy örömhírt, hogy a Szapiencia főiskolán, tehát itt, ahol vagyunk, létrejön egy szakirányú képzés, aminek az a címe, hogy keresztény társadalmi elvek a gazdaságban. Tehát itt a Szapiencián egy gazdasági jellegű szemléletbővítő képzés valósul meg, közgazdasági képzés, ami azért különleges, mert Magyarországon még a közgazdasági hátterében mindig egy túlnyomó részt haszonelvű etika, egy haszonelvűség húzódik meg. Jó, persze vannak más irányzatok is, de egy keresztény gondolkodásmód a gazdaság mögött Magyarországon nagyon rég mutatkozott meg. Horváth Sándor írásaiban, még a Múltszáza fordulóján, Tomistáknál, de a tömegoktatás a gazdaság terén nem a keresztény gondolkodásmód hátterében valósult meg. Tehát itt a Szapiencián először ez most létrejönne. Három intézménynek, és ez nyugodtan lehet ilyetlen, ilyen is már elfogyott nagyjából, de hogyha még valaki szeretne, akkor vegyen nyugodtan. Tehát három intézménynek az összefogásában valósul ez meg. Az egyik intézmény, ugye a Szapiencia, ő ad otthont a képzésnek. Az egy a az a minta, ahonnan vettük a képzésnek a mikéntjét, az a Rómából jön, a Pápai Szent Tamás Egyetemről, az Angelikumról, ami amúgy a Domonkos Egyetem. Ott van már egy egész kar, társadalomtudományi kar, amelyiknek a dékánya Helen Alford, ő arról híres, hogy a Menedzsment a számít a hit című könyvet ő írta, amit megint csak így úttörőként Magyarországon a keresztény közgazdászok bemutattak, és már a második kiadását éli meg. Ő is domonkos, tehát Helen Alford és Michael Norton a másik ilyen név. És tehát az Angelikumon megvalósuló oktatást vettük mintául. És támogatja a Corvinus Egyetem, a budapesti Corvinus Egyetem, akinek az oktatói fogják oktatni a gazdasági blokkot, meg a Keszthelyi Pannon Egyetemről van egy oktatónk, a Tóth Gergő, ugye az ő neve már eléggé ismerős itt ezekben a körökben, vagy Zsók Ágnes, aki szintén szokott fenntartató fejlődés égisze alatt előadásokat tartani. Tehát a Corvinus pedig a gazdasági szakmai tudást adja, a gazdasági szakmát. Tehát ennek a három egyetemnek az összefogásából születik ez a szakirány, és ezt azért ecsetelem ennyire részletesen, mert teljesen úgy érezzük, akik ezt szerveztük, hogy ez paradigmaváltás a gazdasági gondolkodásban. És tulajdonképpen erről is szeretnék beszélni, hogy mi ez a paradigmaváltás, a gondolkodásmódban, és ezt valahogy úgy kéne elindítani, hogy beszélek az uralkodó paradigmáról, ami akár a gazdaságot nézzük, akár a társadalmat nézzük, azért eléggé a haszonelvűségen alapszik. Tehát, hogyha megnézzük a gazdaságot, akkor ott, ha célfüggvényt alakítunk ki, akkor a cél a haszonnak a maximalizálása. Ez megfigyelhető egyéni szinten is, tehát az egyén is azt a saját hasznának a maximalizálására törekszik, és megfigyelhető ez a gazdaság terén is. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy egy cég miért gazdálkodik, akkor általában az a válasz, hogy a profitjának a maximalizálása a célfüggvény. Na most ez magával hozza azt a gazdasági növekedési szemléletet, amit a fenntartható fejlődési gondolkodók nagyon intenzíven kritizálnak. Tehát ha én hasznot akarok maximalizálni, akkor állandóan növekedni akarok. Ugye a profitomat csak úgy tudom növelni, hogyha növelem a gazdálkodásomat, és ezzel erőforrást vonok el. Tehát gyakorlatilag ez a gazdasági növekedési kényszer, ez a profit növekedési kényszerhez köthető. És ugye, mint tudjuk, ez fenntarthatatlan, tehát ez pontosan az elv, ami ellen mi, mint fenntartható fejlődés paradigmában gondolkodók kritizálunk. Tehát, hogyha a fenntartható fejlődésről beszélünk, akkor én merném azt mondani, hogy a fenntartható fejlődésnek a gondolkodásmódja beleillik ebbe a paradigmaváltás gondolkodásmódba, hiszen a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, amit szintén itt el lehet vinni a prospektusok, a Magyar Parlamentnek az egyik szakbizottsága kidolgozott már egy jövőkereső című tervet. Ezt is, hogyha vannak, akik már ismerik, de ha valakit érdekel, akkor itt van egy példány, és ezt el lehet vinni. Tehát a jövőkereső egyrészt diagnosztizálja az adott helyzetet, másrészt pedig kiutat mutat, és ha figyelmesen olvassuk, akkor nagyon sok hasonlóságot lehet találni a keresztény gondolkodásmód és a jövőkereső gondolkodásmódja között. Ugyanis a jövőkereső azt mondja, hogy értékekre kell alapozni a fejlődést, a fenntartható fejlődést, és értékalapon kell gondolkodni. És ő mondja azt, tehát Gyulai Iván a vezető tudósa, illetve irányította ennek a jövőkeresőnek a munkálatait, és hát a bizottság mondja ki, és Gyulai Iván beszerkezti, hogy a hit, a szeretet, az együttműködés és az erkölcs nélkül nincs fenntarthatóság. Tehát a Magyar Parlament bizottsága mondja ezt ki, hogy hit, szeretet, együttműködés és erkölcs az, ezek az alappillérek, amin állnia kell egy egészséges fejlődésnek. Úgyhogy amíg a haszonmaximálási paradigmában egy materialista gondolkodásmód valósul meg, és a fogyasztói társadalom ennek a talaján tud létrejönni, tehát az anyagi javakban való bővelkedés, és itt ebben a gondolkodásmódban az erkölcs meg az érték, ha egyáltalán van, akkor csak eszközszinten értelmezhető. Tehát, hogyha eszközszintre teszem az erkölcsöt, akkor tulajdonképpen lényegtelen, hogy van-e vagy nincsen, mert akkor megint csak valami haszonmaximálási célt szolgál. Csak hogy példát mondjak, van Fukuyamának egy Bizalom című könyve, és Fukuyama írja le benne, hogy a bizalmat egy vállalatban lehet eszközként is használni. A bizalom az egy óriási érték, de hogyha én azért akarom a bizalmat növelni a munkatársak között, mert ezzel mondjuk csökkentem a tranzakciós költségeket, csökkentem a papírköltséget, csökkentem a szervezési költségeket, és ezzel a cég profitja nő, akkor nem mozdultam el egy gondolkodási paradigmaváltásra, hanem maradtam a profit maximalizálási gondolkodásmódban és logikában. A jövőkereső viszont, mint a fenntartható fejlődésnek magyarországi programja, kimondja, hogy az értékek, tehát mint a bizalom, az együttműködés, a társadalmi felelősség, a szeretet, az emberek közötti egyetértés, stb. Ezek célok kellenek, hogy legyenek. Tehát óriási különbség, hogy ezeket az értékeket én eszközként használom valami más célra, a haszon maximális céljára, vagy pedig azt mondom, hogy ezek célok. És akkor ezekhez a célokhoz hozzárendelem a haszon maximálás, vagy a hasznot, mint eszközt. És akkor itt már gyakorlatilag megtörtént a paradigmaváltás ezen a szinten, mert cseréltem a célt és az eszközt, és azt mondtam, hogy ami eddig a haszonmaximálásban nekem célom volt, itt most leviszem az eszköz szintjére. Tehát ha gazdaság szintjén gondolkozunk, akkor azt mondom, hogy a profitot, mint gazdálkodási tényezőt nem vetem el. Tehát nem mondom azt, hogy én egy más fajta gondolkodásmódban nem fogok profitot termelni, nekem a profit az egy káros és egy elítélendő dolog, nem. Tehát ugyanúgy megtartom a profitot, mint termelési tényezőt, mint a bővített újratermeléshez szükséges tényezőt, csak a szemléletét változtatom meg, és azt mondom, hogy nem ezért a célért dolgozom, hanem ezt a profitot én eszközként használom föl valamilyen érték cél megvalósulásához. És akkor mi az érték célom? Például egy vállalati szinten, vállalati gazdálkodási szinten azt mondom, hogy a környezetbarát menedzsment lehet az én érték célom, és kitűzöm gazdálkodási célnak, hogy én környezetbarát módon fogok gazdálkodni, és a megtermelt profitomat ennek az érdekébe állítom, ennek állítom szolgálatába, ennek a célnak állítom szolgálatába. A Tóth Gergővel van nekünk egy jó példánk, ezt ő találtak ide, én szívesen átveszem, hogy amikor azt hiszem a MOL-nak volt egy olyan terve, hogy egy erdő részt kivágjon az olaj vezetéknek a lefektetése érdekében, és akkor ezzel ugye károsítja a környezetet. Hogy kérjük meg a MOL-t, hogy vigyázzon a környezetre, és a 8 milliárd profitja helyett elégedjen meg csak 7 milliárddal, de azzal az 1 milliárddal valahogy támogassa is az erdőknek a megmaradását, vagy a környezeti célokat. Tehát itt ebben a tekintetben az ember azt mondja, hogy nem a profitot maximalizálja, hanem a profitot optimalizálja. És ebben az optimalizálási függvényben benne van egy csomó érték, amit figyelembe lehet venni. Na de ehhez, hogy én ezt meg tudjam tenni, ehhez egy egész másfajta menedzseri gondolkodásmódra van szükség. És akkor letérnék az egyénnek a szintjére, és akkor itt bemutatnám tulajdonképpen ezt a püspökkali körlevelet, ami egy elég alapvető kijelentést tesz, hogy struktúra függ az egyéni gondolkodásmódtól. Tehát, hogyha az emberi egyéni gondolkodásmód változik, akkor változnak a ráépülő struktúrák is. Tehát, ha én másképp gondolkozom egy gazdasági folyamatban, akkor a gazdasági struktúra is másképp fog kinézni. Hogyha valakinek kell ez egy angol nyelvű példány, akkor szívesen el lehet vinni. Tehát ehhez az a megváltozott gondolkodásmód kell, amit gyakorlatilag mondhatunk keresztény gondolkodásmódnak, de mondhatunk erényetikai gondolkodásmódnak, mert Arisztotelész is tulajdonképpen erről beszélt, és Arisztotelészre ráépítve Aquinói Szent Tamás is ezt dolgozta ki, és Aquinói Szent Tamás nyomán ez lett a keresztény gondolkodásmódnak az alapsémája. Hogy tudnélik, az értékeknek van egy sorrendje. Tehát ezt a klasszikus görög filozófia is lefekteti, de Pláton is, Arisztotelész is, utána Tamás is átveszi, hogy az értékek, tehát az életünkben megvalósuló jók, javak, azok nem egy szinten vannak, hanem hierarchikus rendet alkotnak. És ebben a hierarchiában az Isten felé vezető út a mérvadó. Tehát, hogy melyik az az érték, melyik az a jó, amelyik a legközelebb visz Istenhez. És akkor hát ebben az érték hierarchiában, ugye akár a görög filozófiát nézzük, akár a Aquinói Szent Tamás nézzük a szummában, világosan kijön, hogy a lelki dolgok, illetve az erkölcsi dolgok az elsők. Tehát a végső célhoz vezető hierarchikus rendben az erkölcsi javak az elsődlegesek, és a lelki javak. Utána jönnek az úgynevezett testi javak Tamásnál, vagy pedig az úgynevezett ilyen gyönyörködtető javak, a szépség, az esztétikum, az emberi testhez tartozó dolgok. És az utolsó ebben az értékeknek, vagy javaknak, vagy jóknak a hierarchikus rendjében az úgynevezett külső javak, amit Arisztotelész nevezi így, hogy külső javak, de úgy definiálhatnánk, hogy ezek a materiális, illetve a materiálishoz hasonló javak, az anyagi javak. És ezek a harmadikak, tehát az utolsók a sorrendben, Tamás hasznos javaknak nevezi őket, hasznos jók, ezek eszközök. Tehát azért fontos ez az értékrend, mert a mai világban ezek az úgynevezett materiális vagy hasznos javak az elsők, ugye a fogyasztói társadalomban mi a legfontosabb, a fogyasztásnak a tárgya, tehát az anyagi jószág. És ha gazdaságpszichológiát nézzük, akkor óriási magyarázatok is vannak arra, hogy mennyiben határozza meg egy ruha mondjuk az ember egyéniségét, mennyire tartozik hozzá egy materiális jószág az ember személyiségéhez, tehát abszolút megszemélyesítik az anyagi javakat. Ebben a tamási, vagy keresztény, vagy arisztotelészi gondolkodásmódban viszont ezek az anyagi javak, amik most a mai világban annyira a piedesztálon vannak, és meghatározók az emberi életben, és a fogyasztást meghatározzák. Ezek lemennek a hierarchikus rend utolsó lépcsőfokára, eszköz szintjére. És azt mondják, hogy ezek eszközként segítik elő az értékek megvalósulását, az anyagi tehát az értékeknek, illetve az erkölcsi javaknak, a lelki javaknak a megvalósulását. És akkor, ha visszatérünk a profitra, akkor itt még jobban megfogható a profitnak a fogalma, mert ugye azt mondom, hogy a profit is egy hasznos jószág, egy anyagi jószág, egy hasznos dolog, amivel én sok mindent elérhetek, ugye termelek vele, és anyagi javakat hozok vele létre, de anyagi jószág, hasznos jószág, és itt akkor a hierarchikus rendnek az utolsó helyére jön le a profit. Mint hasznos jó, mint eszköz. És mint eszköz segíti elő az értékek megvalósulását. Akár egy természetbarát menedzsment megvalósulását, vagy akár egy olyan menedzsment megvalósulását, ahol a társadalmi felelősség cél. Tehát ahol az emberek java, a munkahely munkatársainak a java és az érintetteknek a java első helyen van. Például lehet hozni ide a Focolare közösségi gazdaság vállalatait, mert biztos, hogy ismerik néhányan vállalatait, ahol szintén kimondják ők azt, hogy a gazdálkodásuknak a célja a szegényeknek a segítése. Tehát ő, nekik a célfüggvény az a szegények segítése, illetve egy olyan szeretetben való menedzsment megvalósulása, ami a fokolára lelkisége. Tehát menedzseljünk a fokolára lelkisége alapján szeretettel. És ők ezt bele tudják élni a világba. Tehát 1000 ilyen vállalat van körülbelül a világ szintjén. És ezek mind megvalósítják Klára Rubiknak az elgondolását a közösségi gazdaságról. Tehát céljuk az, hogy a profitjukat, amit megtermelnek, mert ők is nyilván profit termelésből élnek, tehát van neki profitjuk, de a profitjuknak egy részét odaadják a szegényeknek, egy braziliai központba utalják, és az a braziliai központ pedig szétosztja a rászorulók között. Tehát itt is ismerek egy magyar orvosnőt, akit az éltet, hogy amikor ő egy saját vállalkozásban doktor, hogy őt az érteti, hogy amikor a vállalkozása megy, akkor ő annak az X részét átutalja arra a braziliai központba, és ezen a szegényeken segít. Tehát látjuk, hogy egészen más egy ilyenfajta gazdálkodás megvalósulása, mint a szigorúan csak a profit maximalizálásra törekvő gazdálkodás. És hogy ez az egész hogy függ össze a mi fenntarthatósági, illetve környezeti témánkkal, még egyszer a fenntartható fejlődés gondolkodásmódjára szeretnék utalni, ahol Tim Jacksonnak, hát ha ismerik, van egy könyve, a Prosperity Without Growth, tehát a virágzás fejlődés növekedés nélkül. Tehát ő is erről beszél, az értékekre teszi a hangsúlyt, és erre a paradigmaváltásra az eszköz meg a cél szintjén, meg a gondolkodásban, hogy lehet fejlődni, lehet előre menni egy egészen más logikában, mint az állandó növekedés és anyagi javakban való növekedés logikájában, és energiafogyasztás és erőforrásfogyasztásnak a logikájában. Tehát a fenntartható fejlődés, én úgy gondolom, hogy igencsak magába foglalja ezt a fajta gondolkodási paradigmaváltást, és akkor tulajdonképpen zárszóban még ugye az egyház társai tanításáról beszéltünk, hogy itt hol lehet egy újfajta gondolkodásmódot elősegíteni. Tehát az egyháztársai tanításának az egyik alappillére az emberi méltóság, az emberek egymással való kapcsolatának a figyelembevételési, az embernek méltósága van, és mindenek előtt az emberi személyiség mindennek a középpontja, tehát egy gazdálkodási folyamatnak is az emberi személy az alanya és a létrehozója. Ezt II. János Pál pápa írja le a Labore Mexensis című enciklikájában. És az egész gazdálkodási folyamatnak, egy államnak, egy közösségnek a célja közjó kell, hogy legyen. Akkor itt most definiálnunk kell a közjót, ugye Orbán Viktor is így kezdte, ha jól emlékszem valamelyik beszédében, hogy az állam célja a közjó kell, hogy legyen. És hogy tehát a közjó az nem más igazából, mint egy emberi kiteljesedés egyéni szinten és közösségi szinten. Tehát ugye a Maslow-i piramist, ugye gondolom minnyáján ismerjük, hogy az emberben van egy tökéletesedési tendencia, egy kiteljesedési tendencia, ahol az ember egyre tökéletesebbé válik önmagában, méghozzá az erények útján, tehát itt most bekapcsolódik az arisztotelészi erényetika, vagy a Szent Tamási erényetika. Tehát én magamat tudom munkálni, hogy egyre jobb ember legyek, egyre erényesebb ember legyek, és így teljesedjek ki. Most még ide a Levitikus, tehát a Leviták könyvében is van a szentségnek a törvénye, ahol Isten azt mondja, legyetek szentek, mint ahogy én vagyok. Most ugye ezt most Bibliából megtámogattam, ezt a emberi kiteljesedést. Tehát az ember egyre több legyen emberségében, és ezt meg tudja valósítani egyéni szinten, de de nem csak egyéni szinten, hanem közösségi szinten is meg kell, hogy valósítsa, mert egyedül nem tudok szentelni, egyedül nem tudok tökéletes lenni, csak úgy, hogyha van hozzá társaim, és másik embert segítem ezzel elő. És akkor itt van még egy nagyon fontos gondolkodási paradigmaváltás, a haszonelvű gondolkodásmód, meg a mondjuk erényetikai gondolkodásmód között, hogy míg a haszonelvűségben az ember középpontja önmaga, tehát a magam java, a magam érdeke, a magam beteljesedése, az a jó, amit én szubjektíve jónak tartok. És ez a rendszer is beszél altruizmusról, de ez rendszeridegen, tehát igazából az embernek szabadságában van jót tenni másokkal, de ez idegen az ő saját egyéniségétől, amelyik az egyén, amelyik a saját individuális jó törekvésére, tehát jó megvalósítására törekszik. Ezzel szemben az erényetikai paradigma, vagy a keresztény paradigma azt mondja, hogy az ember önérdekében a másik ember jólétének az akarása is benne van. Tehát ez még az ember önérdekében, tehát nekem érdekem, hogy a másik embernek is jó legyen. Tehát nem idegen tőlem az, hogy én jót tegyek. Ez a jót tenni jó logikája, ugye volt egy ilyen hirdetés az egyháznak, hogy jót tenni jó. Tehát nem idegen tőlem az, hogy jót tegyek. Ez az én érdekem is gyakorlatilag. Tehát ez megint egy olyan gondolkodási paradigmaváltás, ami egy egészen másfajta rendszert eredményez, hogyha az emberek így tudnának egymáshoz viszonyulni és egymást hát segíteni. És akkor még rendszer szintjén az egyház társai tanításában csak megemlíteném a szubszidiaritás elvét, ami megint csak egészen más, tehát egy ilyen rendszer elméletben, mint egy mostani hierarchikus rendszer. Mert a szubszidiaritás azt mondja, hogy egy hierarchikus rendben a felső szint csak kisegítse az alsóbb szinteket. Tehát a döntési folyamatok, a cselekvések a hierarchikus rend alsó szintjén jöjjenek létre, de a felsőbb szint az segítse, tehát ne irányítsa, ne diktáljon, ne diktatúra módon manipulálja az alsó szinteken, hanem kisegítse, és az önállóság legyen meg az alsó szinten. Tehát ez egy akár egy gazdaságirányítási rendszer, akár egy vállalatirányítási rendszerben egy óriási megváltozott elv kellene, hogy legyen. Hát igen, nagyjából én ennyit gondoltam az gondolatébresztőre. Tehát beszélhetünk paradigmaváltásról az egyén szintjén, az individuum szintjén, és beszélhetünk paradigmaváltásról a rendszerek szintjén. És akkor talán megkérdezném, hogy önök mit gondolnak, hogy egyrészt ez, amit elmondtam, ez mennyire járható út, és hogy hogyan lehetne valamiféle ilyen nagybani gondolkodásmódváltást elérni.
Gondolom, hogy milyen meglátások van az, ami föltötted bennem, miközben fölváltottad, hogy ahogy szoktuk újra is elmegetni a teremtésvédelmi témák kapcsán, hogy mi lehet az egyház hozzájárulása a teremtésvédelemhez, és azt szoktuk mondani, hogy talán elsőként és leginkább egy olyan bátorító hátteret tud adni az egyház, hogy amíg a teremtésvédelme, illetve a környezetvédelem most muszáj megcsinálni, hogy a kórházás meg hasonló, azt mi bele tudjuk helyezni egy pozitív kontextusba, hogy nem kell félni, mert ez nem tönkreteszi az embert, hanem felelőt. Az önkorlátozás, hogy bőjük, az egyetemben globális gondolkodás, a értelmeségét is már. Most ahogy ezt mondtad, az aztán a fokolát említetted, a közösségi gazdaságot, és hogy ott tehát már van körülbelül 1000 ilyen cég a világban. Egy picit ismerem ezeket, vagy hát valamit tudok ezekről, és azt látom, hogy azért tud lenni, hogy tudod létrejönni és tud felállni ez egy ilyen cég, mert ez egy közösség terén megjött létre. A fokorán, világjelenti közösségek terén, ahol alapvetően érték a szeretet. És ha egy ilyen cég elindul, és aztán nehézségében ütközik, vagy a gazdaság más szereplői, tudom én, keletet tesznek neki, vagy hitetlenkedéssel találkozik, akkor ennek az alapítói, a fenntartói, hogy mondjam, hátléphetnek segítségért ebben a közösségben, hogy mellettek állok, hogy csináljátok, mert ez jó, és higgyetek benne, és újra indulhatod. És ezért, amit gondolok erről az egészről, hogy kérdezted, hogy mit látunk erről, hogy mit lehet csinálni, hogy akkor lehet paradigmát váltani, ha van mögötte egy szélesebb gondolkodási horizont. Nyíri Tamásnak idején a teológián folyton mondta nekünk, hogy filozófiából, de ez látom nem filozófiai kérdését az alapvetően, de onnan hozta a gondolatot, hogy mindig kell egy referencia közösségbe lennem. Benne kell állnom egy megerősítő közösségi hálózat terében, és akkor fogok tudni úgymond kitartani a gondolkodáson. Na most itt a kérdés számomra az, hogy lehet, tehát is biztos, hogy kell, és nagyon nagyszerű, hogy itt is tesz már ennek tudományos és oktatása, lehet képezni ilyen szakembereket, de ugyanaz a kérdés, amit mondjuk a lelkipásztor képzésnél, a tudományos szapienciára, a világimutatás képzésnél, vagy egy csomó más esetben, hogy igazában az emberi és közösségi háttér kell, hogy meglegyen, és akkor van értelme az egésznek. Tehát elvégezheti valaki a teológiát, de utána lehet belőle, bocsánat, az egyház képzett ellensége is. Mert nincs benne értelme a közösség terén. Ugyanígy elvégezheti valaki ezt a gazdasági szakot, és utána csinálják az ellenkezőjét is, mert nincs a megerősítő. Tehát, hogy ennek a létrehozása illetve át, hogy mennyire képes az egyház, mint olyan, ennek a valódi háttereket működni. Mert hogy a pápák ezt Strasbourgban leírták a, tudom én, mióta, az tény, az nem kérdés. De hogy az egyház elkezd-e ennek a megtartó közegeként működni, vagy ha nem csak egy házon belül szeretnénk ilyen gondolkodású gazdasági szereplőket, akkor mit kínálunk? Tehát minek a hátterében képes ez a nagyon, nagyon forradalmi, és persze nagyszerű dolog, hosszú távon stabilan működni?
Igen.
Szántéktem más, hogy a korunk szeretemen töltöttem el életem felé, és 20 éve, de ezt jó maga is esetén felezni szoktam.
Mint tanár vagy?
Mint diák és mint tanár. Úgyhogy kerekes kollégákkal jól ismerjük egymást, és rögtön előre bocsánatom, hogy nagyon szívesen maradnék, de most 18-50 korájában mennem, azért is gondoltam, hogy szó. A másik, hogy én nekem ilyenkor ugye annyi ötletem, ahol ezt nem zúdítom a időhiányámos tisztelettől, mert a mostani közösségre, de ígérem, hogy nem jó. Mert itt most fölültem egy kis dolgot, köszönöm szépen, mert annyi minden elhangzik. De egy-kettő most itt, és akkor
elmondom a testvére.
Az egyik ugye Varának a haszonelmű gondolkodása, amit talán közismert, úgymond szentelnek a szabad ez a kifejezése, ez a GDP.
Igen.
Ez a bruttó hazai nemzet.
Hát ez a gazdasági növekedés mérőszáma.
Igen. Ugye anyagilag, és ami nem anyagi, az is próbálják számszerűsíteni, hogy egy ország egy évben mennyi terem. És ugye a haszonelmű korlátlan növekedés, tehát növekedésre alapozó gondolatoknak ez egy ilyen szent szám, hogyha a GDP bő, akkor minden rendben van. Ha a GDP csökken, hát akkor itt aztán azt nem szabad. Tehát nincs olyan politikus, aki azt merni mondani ma a világban, hogy jó napot kívánok, hajrá! Magyarok, Magyarország, bár, hajrá! Brazilok, teljesen mindegy. A következő két évben szellemi lelki adatok ezt is fogjuk tenni. Egyébként a GDP amúgy rájegyzett 3%-ra csökkent. Valakinek valami kérdése van, így szépen mindenki lehetetlen, mert szétszedni. Holott, és ennek az ellentételése olyan, hogy egy jó kis gyakorlatot nekem bejött. Amikor fiatalokkal, emberekkel beszélgetek erről a gyűjtőről, csak úgy kérdezzük meg a spontaneitás illúziójával, hogy vajon miért uralkodása alatt? A római birodalom, az a GDP, az mennyire előtt. És akkor a hasonló csönd egy pillanatig mindenki elszáll. Ugyanis a GDP-be, viszik a GDP-be, beleszámítanák azt a rengeteg munkát és anyagi jószág forgatást, amit a Róma újjáépítése megkövetett a nagy tűzvész után. Tehát, hogyha valaki gazdasági alapon áll, és lenne a statisztikán, megnézni azt, hogy a római birodalom mér uralkodása GDP, minden évben 3%-a, mi lehetett volna a probléma. És ezt most csak azért van kihúzom, hogy tudjuk, hogy az bizonyos szempontból a földi pokol.
Hát itt is neveli a GDP-t a környezeti katasztrófák helyreállítása. És
de, hogy ja. Vannak ilyen szent számok, mint például a GDP, és hogyha mögé nézünk, és megvagyatjuk lelki szellemi alapból, ez a jó uralkodása miért a helyzet, rögtön sok embernek esetleg a gondolkodása helyes vágányra terelődik, hogy nem minden a mennyiség mérőszám. A másik a kezd magadon. Tehát a Mári atya mondta, hogy azt megjegyeztem még ősszel, hogy ugye egy új gondolatot, egy nagy közösséggel szemben mindig csak hihetetlenül türelemmel lehet érvényesíteni, mert rögtön az első az ellenállás, az elutasítás, utána a nagy közösségnek egy kis részére már terjed az új, elfogadja, és utána szép lassan. Tehát a kezd magadon, hogy miről tudok én lemondani. Ebből a nagy anyagi jó szágból, hogy a fogyasztásomat én hogyan tudom csökkenteni, és most itt elhangzott éppen, ezért is gondoltam, hogy bölcsebben majd hozzászólását megvárom, mert akkor mindig kapok ugyat, hogy a lemondás. Tehát, hogy a gyakorlatban mi hogyan bőtölünk. Kezd magam. Mert hogyha én azt tudom, azt meg tudom valósítani, hogy nem, akkor valószínűleg hitelesek a rendírók, vagy erre kért másokat, és amikor majd tegyek hozzá nagyon alkalmas elszakadás képességét, ami nyilván sokkal magasabb szintésre kevés kiválasztottnak a kíváncsiakat képesen, hogy az anyagi javakról, az anyagi világról elszakadás képessége mekkora benne, véletlenül szentek életének tanulmányozása az a történet, hogyha kell, szellemi lelki megőződése miatt vállalok minden olyan anyagi hátrányt, ami egyébként által embertől nem vállal. De ugye van a lemondás, hogy mindenkitől elvárható, mert bőtön mindenkitől. Csak akkor a kérdő. Az elszakadás az egy külön, hogy arra nem mindenki képes, és nem is mindenki öltött. De ezt tényleg csak ilyen gondolatszilárd, és így is végül a harmadik, hogy a gondolkodás alapja lehet azt mondani, hogy meg keresztény, és ugye a gondolkodás kedvezményezett. Az lehet a mi, meg a lenni. És ezt azért mondom, hogy most egy ilyen haszonelvű civilizációban élünk, fogyasztási társadalom, hatalmas anyagi egyenlőségek kitermelés, de mondjuk Svájcban az emberek erkölcsi alapon nyilván ott is azt, hogy nem lesz ez jó. Nem jó ez így. Nem jó ez így. Súlya dolog ez a próbálkozik egy most valóban. De ők jelen pillanatban ennek a haszonelvű gondolkodásnak rövid távú a földön anyagi kedvezménye. Tehát nyilván egy svájcinak egészen másképp kell átfordítani a gondolkodását a keresztény alapra, mert ő tegezményedet, és akárhogy forgatjuk, ne legyünk úgymond, én nem farizeuskodok, ez nyilvánvaló. És mondjuk más egy tegi indiának, aki éppen azt tesz észre, hogy már a kokacserjén is elvették tőle, mert az dolog, viszont jön az olajvezeték, úgyhogy kukorica se lesz. És ez ugyanannak a társadalomnak a két különböző végpontja, csak hogy kik hogyan tudunk rábírni arra, hogy a keresztény alapra álljon rá, mert abból fakadítálmások alapalni, lehet, hogy más technikákat kell alkalmazni, mondjuk egy svájci menedzsernél, és mondjuk egy Orbánság szerint magyar. A Orbánság szerint nem tudom, ki volt az a legtöbbes magyar ember, aki azt mondta, hogy az emigrálni váló magyaroknak, hogy emigrálni az orvos. Valami is előttem volt. Tehát ez csak azért mondom, hogy jó szívem, hogy azért örülök nagyon ennek a szapienciás kezdeményezésnek, mert ez egy megszólítani a keresztény alapot tekintve, mely csoport jó-rosszul még mindig ennek a fogyasztói társadalomnak a kezdeményezőkében tartozik, mert egyetemre fog járni, tehát van esze, a menedzser, aki ebben fogok, és nyilván egész más szakmai kell az, hogy ezt úgy csinálja valaki, mint egy másik társadalom csoporta, vagy egy más társadalmi emberre. Az utolsó utánmérzésem is a Corvinusos útra mondja, hogy egy 2001 őszén kerekes kutyafit arra próbáltam rájönni, hogy hogy ilyen vendégként bőtelet esélyt hívjuk már meg, hogy ő beszél már a menedzserekről, hogy milyen menedzsernek, melyik amerikai menedzser tankönyvből tanulta azt a technikát, mely technikával Rick Sox milliárd forintokat tud egy évben kezelni. Akkor van az úgy, hogy meghározott is lehetőségesített bankok része, ezért örülök annak nagyon szívemből, biztos szívemből, hogy éppen ő és épp a Corvinus most már érzi, hogy mégiscsak jó ez mi. És ebből fakadóan nem tudom, hogy kik lesznek a hallgatói ennek a képzésnek.
Bárki, tehát nincsen gazdasági végzettséghez kötve, hanem gazdasági műveltséghez. Tehát a felvételinél teszteljük a gazdasági műveltséget. BA az alap, tehát egy BA diploma kell, ezen kívül más nem.
Ezt csak azért is kérdeztem, hogy akkor ezek szerint nem az egyetlen, tehát a hallgatóság az bárhonnan jön.
Igen, és az eddigi jelentkezők inkább diplomás emberek, tehát inkább a munkavilágából jönnek, nem az egyetemről. De szerintem onnan később fognak jelentkezni.
Meg pontosan csak kérdezés, hogy tapasztalatom szerint ugye a gondolkodás alapját a szakmai iskolának kell választani. Hiszen nagyon erőt meg további kitartást, hogy a helyes gondolkodási alapon dolgozom, amit mindenki is tanítson. Ugye a Corvinus Egyetem hallgatóságát illetően, ott pedig inkább a gondolkodás alapja az, ami reparálásra vagy gyakorlásra szólhat, hiszen nagyon sok tehetségesség veszünk, gazdálkodás ismeretekkel felvértezett ember van, és ez a gondolkodás alapja bizonytalan, és arra ráébresztik, hogy a szakmunkásnak milyen irányba fordul, és hogy őszintén.
Hát az ideális hallgató az én szememben a Corvinusról jön, tehát abszolút profi közgazdász, és itt megkapja azt a szemléletet, amire neki szüksége van, egy kerek képzés. Igen.
Hogy ez ugye így nem organizálni kell a szakmunkásnak, nyilvánvalóan, hanem egyfajta tárgyítással megválasztani azt, ami egyébként is elindul.
Így van.
Ott pedig van egy tárgyítás, mint egy jó hajó test, csak nincsen megfelelő formát.
Így van.
És akkor az utolsó után is már elismert, és elhagyom megmondani. Remélem, hogy nem lépek át egy határt azzal, hogy amit teszek, van a profit maximalizás, optimalizálás. A profit optimalizással nekem rögtön az a kép jutott eszembe, hogy kórházt és szájhúsra teszünk, mondjuk egy pirkóra.
Ennyire?
Egy pirkóra? Tehát, hogy mindaddig, ami az illető, csak csatlakozom az előadásig tartozott, mindaddig, amíg a profi termelők ember egy olyan alapállásban van, hogy az ő ugyan tesz jót, de mint egy idegen testként szemléli azt a tettét, hiszen alapvetően haszonelvű.
Így van.
És ugye a profi optimalizálás az első, egy jó lépés lehet ezekhez, minden jó lépés jó, hogy akkor megzavolázza. Tehát nem tudtam még kicserélni a profikot, míg a természete olyan, hogy ha tehetné, akkor harap. De valahogy elfogadja, hogy hát nem lehet mindig szánkosság, kórház, és akkor ennyiából áll a kereset.
Igen, és akkor lesz pulikutya, amikor majd eszközként viselkedik.
És ugye szerintem a profitról ugyanúgy lehet mondani, hogy nem az ember van a profitért,
a profit, hanem igen.
A profit van az emberért, és akkor ha ez az alapgondolat átmegy, akkor megint egészségesen van.
Ez is egy paradigmaváltós gondolat. Ja, Schumacher kicsi szép című könyve, itt ez az emberközpontú gazdaság, meg az Altán csoport, meg nagyon sok szerző van ez az minőzett emberközpontú gazdaság elvében. Hát ő az én témavezetőm, igen.
Meg az egyetem, hogy ismerek kortársam, és ilyen könyvet írt, hogy emberközpontú gazdaság.
Igen, én is az vagyok, igen.
Tehát a közgázban is vannak olyanok, akik tanították is és értek is a hitüket, csak ugye ők a közgázban, mint zárnak képültek, csak mint a fő csapás, az, hogy haszonelvűség.
Igen. Hát nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon részletes és kimerítő hozzászólást, és várjuk az e-mailt.
És a másik területen nem utálsz meg.
Jó, jó, várjuk, várjuk. Köszönjük. Viszontlátásra. Másnak esetleg valamilyen ilyen hozzászólás, gondolat?
Én kísérlek, és egy kicsi alapítványnak vagyok, akik a Vác mellett és Vác városa érdekében dolgozunk most már jó néhány éve. Korábban a katasztrófa védelemnél voltam, és ott dolgoztam, mint tudományos titkár, tehát egy kicsit fertőzött vagyok a rossz bekövetkezésének a félelmétől, és ezt ne legyen dolgom. Tehát ugye, mert az ember valahogy úgy van a rosszabb, meg a várható nagyobb bajokkal, hogy egyrészt engem úgyis elkerül majd, másrészt, ha valami romlik nagyon, akkor én azt már csak fogom megírni, amikor itt összetudom minden, de nem is erről szeretnék beszélni. Én a fejlődésről szeretnék beszélni, hogy mit is értsünk fejlődésen, mert a fejlődés elé tettük ugye egy jelzőt, hogy fenntartható vagy fenntarthatatlan. Tehát először a fejlődés fogalmát lenne jó egy picit körbejárni, hogy mit értsünk rajta, legalább ebben a körben. Nem tudom, hogy ki az, aki ezt hozzá tudna szólni, mert hát a fejlődés ugye az is fejlődés, hogy egyre korszerűbb vadászgépekkel, meg rakétaelhárító rendszerekkel, meg katonai műholdakkal rendelkezik egy ország, ez is valahol a fejlődés. Meg az is fejlődés, hogy egyre több olyan elektronikus kütyű van, amit minden fiatal, ha csak tehetni, mennyi hamarabb megvesz, azért azt eldobja, és akkor ő neki olyan kütyűje van. Ez is a fejlődés valahol, ha igaz. És igaz ez. Tehát minden a fejlődésnek. Itt most így belognám teljesen a noszférával, de az egy, ezzel most akkor kicsit befolyásoltam a dolgot. Szóval mit értünk, mit értsünk fejlődésen? És itt most a társadalomra gondolok, az emberekre, a közösségekre, az egyénekre, az államokra, a pártokra, a falvakra, én is falvakon egyébként. Mi az, amiben fejlődünk? És mi az, ami fenntartható abban, és mi az, ami nem fenntartható?
De most nem én szeretnék válaszolni, majd esetleg később, csak ennek mit gondolna.
Ha nem, akkor talán én tovább lépnék egy fokkal. Van egy olyan elképzelés, hogy tulajdonképpen ez lehet, hogy picit el fog ágazni attól, amit mondaná. Nem tudom. Kicsit túl materiális, de tulajdonképpen abból lehet kiindulni a fejlődésnél, hogy idáig eljutottunk, ahol most állunk, a világ, benne az ember, és egyre több és egyre súlyosabb, és hát itt vagyok egy kicsit megfertőzve, fenyegetőbb változások várhatók. Várható, hogy az emberiség belerohan olyan problémákba, olyan rosszul vagy nehezen járható utakba, vagy
bizonyítottan fogyóban van a kőolaj, ami a mostani modern világot egyébként lehetővé tette. A kőolaj használat. És hát a többi fosszilis használata. Bizonyítható, hogy az éghajlat változás egy olyan irányba visz, amiből egyre több kár, probléma, veszteség, anyagi szükségszerű anyagi ráfordítás, tehát ami nem a jót szolgálja, hanem rendbe kell hozni, föl kell építeni, meg kell csinálni újból, e felé visz. Tehát a paradigmaváltás az, ha akarom, az alkalmazkodásnak egy markáns lépése, egy olyan markáns fordulat, ami egyszerre rádöbben, akik megfogalmazzák, azok is egyszerre döbbennek rá, meg akik számára megfogalmazzák, azok is egyszerre rádöbbennek, hogy valóban itt most akkor egy alapvető változásra van szükség, ez a paradigmaváltás, és a paradigmaváltás az életünkben, az életmódunkban, önmagunk belső építésében, ami az egyik legfontosabb, és ezért én a fejlődésnél az alkalmazkodásra hivatkoznék, a fenntarthatóság helyett pedig talán inkább van, aki a szerves fejlődésre szavaz, van, aki a harmonikus fejlődésre, mert mind a szerves fejlődés, mind a harmonikus fejlődés kívül is, mint belül is. Tehát, és most az emberről beszélek, tehát az emberen kívül, az emberi környezetben is kellene, hogy hasson és hat, és az emberen belül is, mert ha belül nem, akkor kívül sem. Hát én ennyit szeretem, elnézést, hogy egy tisztkét hozzadat.
Teljesen nyugodtan, én csak egy mondat, hogy a fejlődés számomra az, amit az emberi kiteljesedésről elmondtam, tehát az Isten felé, egy tökéletesedés felé, a materiális szinten elkezdve, és utána abból elrugaszkodva, hogy a maszlói piramisnak a szintjein egy végső kiteljesedés és egy transzcendens kapcsolat, de kapcsolat felé ez. Esetleg még valaki szeretne valamit hozzáfűzni?
Nem a közgazdasági és nem a filozófiai gondolataimhoz szeretnék, hanem inkább arra, ami feltáltozott arra, ami szinte a napi aktualitás, mert volt néhány ilyen megjegyzése. És én azt hiszem, hogy most egy olyan időszakban vagyunk itt mi Magyarországon, ami komoly reményekre jogosíthat el bennünket. Arra gondolok, hogy egy videó részletet kaptam interneten, ami egy Orbán Viktorral készült interjú volt. És egy nagyon pici rész ragadott ki, nem szó szerint idézem a dolgot, de az értelmét leszem, hogy elég fontosan. A bevezető mondatban azt hangzott el, hogy én nagyon rossz utat tettem meg, ami időkeresztének merem mondani magam. És utána jött a következő mondat, hogy ő a továbbiakban, tehát a munkálkodásában Isten dicsőségére és az emberek javának. Most azt hiszem, hogy két múlva bekövetkezett nálunk az a korszak, amikor tehát az állami vezetők a irányítása, és végeredményben ez az egyházi tanítás, ez a paradigmaváltás találkozhat egymással. És ez egy egészen...
Ez az a hogyan, amire én kíváncsi lettem volna. Igen.
Egészen különleges helyzet. Nem tudom, tehát ez számomra egy óriási dolog, mert én bizony megértem már abban az időszakban, amikor a felmutást éren tapsoltuk rákosi pajtásnak, és hogy most egy egészen különleges szituáció, ami hát egyrészt az emberi optimizmus, másrészt a keresztény remény álláspontja. Most ilyenre gondolok, hogy ugye a legalsó szinten, a Tehát ezek szinte, ugye, szinte rögtön válnak. És arra gondolok még, hogyha most, hát nem szeretnék most sértő módon fogalmazni, hát semmi értéken nem szeretnék, amit már jól érteni, amit mondok. De ha most az egyházi részről, a szószékekről indulna egy nagyon intenzív megerősítés. Tehát én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én időnként egy kápolnában szoktam a szerencsét hallgatni a 11. kerületben az Emmaus kápolnában, és ott bizony egy fiatal egyébként kidobható tiszter adta, és óvatosan, de becsempészi a mondandójával. Tehát a munkatisztelet is ilyen szó volt arról, az adott demogérő részlethez kapcsolódóan, önmagunkban kell kezdeni a változást. Tehát, hogyha a templomba járó emberek, most a vasárnapi szeretvényekre gondolok, tehát csak ezek a vasárnapi szeretvényekre, hogyha az ő gondolkodási módba ezt be tudnánk ültetni, és ez tényleg olyan, hogy a prédikációban lehetne az embereket ezzel
egyetértek teljesen, igen. Én is valahogy így gondoltam, hogy két iránya van ennek, egy magunkon kezdődő alulról jövő irány, ami az ember önmagával szemben kell, hogy megtegyen, és utána ez kisugárzik a kisebb közösségére, de ugyanakkor kell egy fölülről jövő irány, és egy kormánytól vagy hivatalos struktúráról jövő irány, amelyik szintén ezt megtámogatja, és hogyha ez a kettő összeér, hát akkor jó helyen vagyunk. És ez a kettő egymást erősíti is, tehát igen, tehát a szószék erősíti az egyént, és az egyén viszont ösztönzi a szószéket. Ezért nagyon fontosak ezek a közösségek, tehát hogy most mi itt vagyunk együtt, meg egy csomó, én is tudok már egy elég sok egyházi kezdeményezésről ebben a mi teremtésvédelmünkben. Tehát, hogyha ezek a kis közösségek erősítik egymást, megtalálják egymást, ez egy óriási erő. És most olvastam egy statisztikát, hogy Magyarországon, ha jól emlékszem, ami hát 12 ezer civil kezdeményezés van. Több tízezer, most nem tudom pontosan a számot, de több tízezer civil kezdeményezés van, engem is hívnak sok helyre. Hogyha ezek nem elszigetelten maradnának, hanem tudnának hálózatot alapítani és egymást erősíteni, akkor nagyon jó lenne. Ezért jó nyitott fülekkel, szívekkel járni, hogy találják meg ezek egymást és erősítsék egymást. Most én úgy látom, hogy most már divat. Igen, tehát ilyen társaság, olyan kör, ilyen-olyan-amolyan, és én úgy látom, hogy ez most a fiatalok részéről is tendencia. Tehát minthogyha a közösségről már a fiatalok is inkább beszélnének, mint az egyéni boldogulásról. Tehát számukra a közösség kell pozitív lenni, a kis közösség. Még esetleg hozzászólás valakinek?
Szeresen hozzászom még egy pár gondolathoz kapcsolatban, hogy a menedzsment itt elhangzott, a menedzsmentnek a képzése is, meg az, hogy ilyen módon vesz részt mondjuk a maximalizálásban. Én azt szeretném kiemelni, hogy a menedzsmentnek korlátozott a hatásköre, tehát az a menedzsment, amelyiknek az a célfüggvénye, hogy profitot maximalizálja, az gondolni, hogy tud más célfüggvény szerint is működni, amennyiben a tulajdonosok ezt a célfüggvényt határozzák.
Igen.
Akkor azért a tulajdonosok nagyon fontos szerintem.
Így van, ez szerintem kulcs. Igen.
És egyébként a fogyasztók is nagyon fontos szerepet játszanak, mert ugye ma is van olyan, hogy mondjuk fairbusiness termékek, vagy fairtrade. Tehát én, mint fogyasztó, minden alkalommal meghozhatom azt a döntést, hogy kifizetem el felára azért a termékért, ami vajon tudom magában megtestesíti azokat a keresztény értékeket. Hát és végső is van, hogy a
Na ezt akartam mondani, de hogy igen. Kérdés,
ugye volt erről szó, hogy az egész szintjén, vagy a rendszer szintjén, meg most volt szó erről a politikai dologról, hogy ott meg a választópolgára fogják leváltani azt a kormányt, amely nem az az értékrendet képviselni között. Tehát végül is minden az egész szintjére megy vissza.
Igen, igen, köszönöm, én is ezt akartam bizonygatni. A részvényekkel kapcsolatban pedig vannak ilyen felmérések, ilyen EIRIS, meg nem tudom, vannak tehát ilyen felmérő szervezetek, akik figyelték, hogy az etikus vállalatok részvényértékei, meg a normál, tehát nem etikusnak mondott vállalatok részvényértékei hogyan alakulnak, és hosszú távon az etikusok jobbak. Tehát az emberek hosszú távon szívesebben fektetnek értékbe, etikus részvénybe, mert biztosabbnak látják, mint sem a profit maximáló részvénybe. Tehát vagy jobbak, vagy pedig együtt járnak. Tehát azért annyival nem, nincs nagy különbség, de együttjárás mindenképpen van, tehát nincs hátrányban egy etikus részvény egy nem etikus részvénnyel szemben. Tehát az emberek ezt fölismerik, hogy azért az érték meg az etika az hosszabb távon biztosabb.
És még egy apróságban a fogyasztói társadalom, mert tetszik ez a kifejezés, mert egy kicsit ilyen szigorú szóval, de hogy mit fogyasztunk, az nagyon nem mindegy, most ez egy ilyen analógiával vált az, hogy anyagi javakat fogyasztunk, és a GDP is ugye növekszik, de ahol nagyobb energia felhasználás kell. De mondjuk lehet olyan dolgokat is fogyasztani, hogy most mit tudom én, az orvon a koncertre több pénzt fizetek, vagy művészeteket fogyasztok, vagy kézzel magam, tehát egy csomó olyan dolgot is fogyaszthatok, ami nem húzza magával a például az energiafelhasználást. Ez többféle a GDP is növekedhet örökké, hogyha átrendeződik a fogyasztásnak ez a szerint.
Igen. Hát a GDP, igen, tehát ugye dolgoznak egy csomó új mérőszámon, megint ezt a Sárközi hozott létre egy bizottságot, hogy dolgozzanak ki egy másik mérőszámot a gazdasági növekedésre, ami nem a GDP, mert a GDP csak az anyagi javakat foglalja magába. És akkor azokban már benne vannak ilyenek, hogy képzettség, meg várható élettartam, tehát ilyen érték részek is benne vannak ebbe az új mutatószámba. Tehát ez tulajdonképpen annyiba segíti a gondolkodási paradigmaváltást, hogyha már olyanba mérem a gazdasági növekedést, ami fejlődés és érték van benne, akkor már lehet, hogy csinálni is úgy fogom. Tehát visszahat.
Igen.
Ezt köszönjük, igen, és ez így van. Ja, ők azok, akik a követők, nem? Tehát ők azok, akik, ha elindul valami, akkor csak követik. Akár ide, akár oda.
Nem
mindegy, hogy mit követnek, így van. Igen.
Nem akarom elvenni a szót.
Ja, még ő.
Egészen magas szintű, sok-sok potenciállal bíró
pró és kontra, húzó, taszító erőknek a valamilyen szintű, de mindenképpen egyéni szintre leírtó és valahol mozgósít jelentősége, amiben gyakorlatilag azt gondolom, hogy a csúnya nagy médiának, de még inkább a helyi kis közösségeknek, óriási közösségeknek. Tehát kulcs kérdés számomra, és nem tudom ilyen, hogy jut el az információ, és abban a kényelmes korban, amiben mi élünk, és a felszínen suhanunk, mert ugye, hogy micsoda felgyorsult társadalomban is egyéb valamiben ténykedünk, rohanunk valamifelre, valamilyen irányba, kevésbé tudjuk, hogy merre, de úgy büszkék vagyunk rá sokszor, és ez jön, hogy haladunk, és fölmerünk a végül, és akkor ez most fejlődés, nem fejlődés, és hogyha így mögött fejlődik, valószínűleg így jön a mélység az egész gondolkodásnak, hogy nincs egy tiszta erőtikai gondolkodás, akkor bizony erre a kérdésre, amit hallottunk, hogy milyen fejlődés, hát nem csak dadolhat válaszolni a tárgyunk mértékben. Tehát valahol a probléma a számomra kicsit hasonló és még nagy dimenzióban, amiről mi beszélgetünk, mint az a fajta jézusi üzenet, hogy hát lám, én lefektettem, hogy körülbelül ezekben mennek a keretek, ez az, ami a kiteljesedéseket szolgálja, hát emellett persze bevonni városai, gazdaságai, erre, abba, amabba, család körül vesz magyarokásra, de hát a kulcskérdés, amiről a Vinhard nagyobb végtébe beszélni, az kérdezik, hogy hogyan jut el maga az információ, aminek azért van mélysége, és ezt a mélységet azt mondom, hogy a mindennapjainkban általában nem érintjük. De ezek, amikkel most rendesülünk, azt mondom, hogy azért is nehezek, mert ezeknek tág aspektusai vannak. Ennek erkölcsi, etikai, napi gazdasági, tehát, és ezek nincsen kvázi egy gondolatrendszerben. A világ összefüggései, tehát az éghajlat, a gazdaság működése, haszonerőség, tehát ezek dimenziók, ugye, és ezért össze lehet rakni, de a nagy sok részletből az igazi nagy gondolat és a kép ezt eljuttatni, ha ebből valami egy, akkor bizonyosan megmozdul valami, és ez az egyén is képes megmozdulni, tehát ennek a eljuttatása, ami lehetne szószékről.
Hát ez mindenhonnan, tehát ez szószékről is, tőlünk is, egyéntől, tudományos munkákban, értekezésekben. Köszönjük szépen, és akkor így is akkor
szerint. Nagyon bölcsét, szinte bennem is nagyon hasonló, bár ennél jó kifejezett gondolatok kerekedőznek. Én a fejlődésre tudnék javasolni, de hát ez persze csak egy ilyen dupla idézőjelben javaslat. Azt tekinthetném én fejlődésnek, ha a teremtett világot nem fogjuk elrontani és megtartjuk. Hát szóval például ez a hidegháború során bizony nagyon is, ugye borotvaiben táncolt, mert ha valamelyik még is megnyomja a gombot és egy általános atomháború lesz, akkor emberiségnek annyi. Én úgy érzem szakmai vonalról és sok olvasmányom, konzultáció, konferencia, ami részt vettem, és hát magam is megpróbálom gondolni ezeket, hogy most az ember, hát nem olyan helyzetben vagyok, mint az a hidegháborúban, hogy bármikor kitörhet az atomháború és az atomfegyver bevetése, de óriási problémák előtt állunk. És itt én ahhoz szeretnék hozzászólni, hogy igen, a magunkon kell kezdeni, csak nem szabad befejezni. Tehát ahova én eljutok ezzel, azt tovább kell adni. Mennél inkább tovább kell adni, és túl kell lépni, amit a hölgy mondott, nem jól emlékszem, milyen gyülekezetre, vagy milyen közösségre tetszett.
Plébánia.
Nem, hanem akik a vas A vasárnapi kereszténynek semmiképpen nem szabad megállnia ott, hogy vasárnapi keresztény, hanem és sajnos hozzá kell nyúlni materiális problémákhoz is, mert az egész teremtés ebben a formában, amiről ma tudunk, és ahogy ma ismerjük, akkor marad fenn az emberiség fennmarad, és az emberiség fennmaradását ma számos nagy probléma kezdik fenyegetni. Tehát így nem szabad megállni, amikor én idáig eljutottam, a tudás, a felismerés, az felelősség, és egyfajta belső parancsnál.
Hát na, igen, köszönjük. Tehát ez a lényeg, és szerintem itt le is zárhatjuk akkor, hogy adjuk tovább. Tehát mindaz, amit hallottunk, amit tudunk, amit szeretnénk, azt adjuk tovább. Igen.
Azért én szeretném azt mondani, hogy a fejlődés, a fogalom tisztázás erősen kérdésé vált. Tehát csak amit elmondott, hogy hallottam, próbáltam így. Tehát gyakorlatilag azt mondtad, hogy egy harmonikus és jó alkalmazkodás. Erre a két szóra cseréről neki a most ezt tudom érteni, mint fejlődés fogalmat, de ha ezt így meg akarom érteni, hogy ez a fejlődés fogalma, akkor azt kell mondanom, hogy ebben a fogalmi térben a cél a létező. Tehát ami már létezik, és annak a harmóniáját szeretnénk növelni, vagy
nem egészen a harmónia arra vonatkozik, hogy egy külső és egy belső harmónia révén törvényes meg és vezetjük a
fel. Jó, csak ez inkább az alkalmazkodás szó.
Jó, az alkalmazkodás, igen.
Az azt jelenti, hogy van egy külső valóság, ami engem meghatároz, és minél, meg is azt mondom, aztán minél harmónikusabban alkalmazkodom hozzá, annál fejlettebb vagyok. Én azt gondolom, hogy ez egy szép fogalom, de ez teljesen, ahogy mondta is az elején, materiális fejlődés fogalom. Ez nagyon materiális.
Nem tudok el szakadni tőle, hiszen azon keresztül létezik.
De hova? Tehát pont, amit az előtt elhasználni, hogy olyan az elején. Én azért fejlődés fogalomnak sokkal inkább az alapjogjának megjelentett fogalmat érzem, ami akkor működik, ha van egy teljesség ideál. És ez a teljesség ideál nem csak a teremtés, hanem valahogy a teremtés is része, integrális része, nem lehet ki, majd ott keresztül megyünk, de valami más felelünk, és akkor visszatérünk, hogy te járhat. Végül is te járhatnak a mondat. Szóval te járhat, úgy, hogy túl is tudom. Tehát, hogy ha van egy olyan ideálom a teljességről, ami felé mindig csak haladnak, és ott érem el, és ami jóval túl van az adotton, vagyis a megteremtett világon, materiális egészen, akkor a fejlődés fogalom mindig ennek a teljességnek a közelítése lesz, és ezt nem lehet másképp megtenni, mint hogyha a teremtéssel is harmóniában vagyok, de ennél jobban látom a célom. Tehát a célom nem ezen a teremtéssel harmóniában ér, hanem ezen keresztül ennek eszközszerű felhasználásával, és ebben elvileg negatív vagy pozitív eszközkép van, annak a sokkal tárgyal teljesítő az elérése, vagyis a természet fölötti célnak az elérése.
Igen.
És azt mondja, hogy a közjóban már valahol ez mindenképp benne van, mert a jó fogalom. Azt mondom, hogy azért a fejlődés fogalmát inkább próbáljuk ehhez összíteni, ehhez a
végső
távol célról, ez a távol teljesség.
Én magam nagyon röviden ehhez, teljesen egyetértve, ha ezt azonban csak az az emberiség tudja tovább vinni önmagán keresztül, és e felé közeledni a külső és a felső támogatással, amely emberiség létezik. Ha ez az emberiség nem létezik valamilyen oknál fogva, akkor most itt egy pillanat szünet lesz, és akkor valószínűleg majd valami másik oldalon valaki majd manipulációt, a manipulációt tartható fejlődésről beszél a kapitalista.
Igen, de amiről én beszéltem, az a fenntartható fejlődés, ami az eredeti.
De ezt is azért vegyük figyelembe, hogy a fenntarthatóságról ma túl sok színű elgés, és abban egy csomóan akaratlanosan negatív módon.
Igen, de van annak egy eredeti gondolati kifejezése, és tulajdonképpen ha annál maradunk, akkor egyértelmű. Én azt hiszem, most akkor zárjuk le ezt a mi együttlétünket, és még egyszer én azt szeretném ajánlani, mondani, hogy valóban, ahogy az Úr mondta, terjesszük, mondjuk, hogyha bennünk megvan ez a paradigmaváltás a gondolkodásban, akkor próbáljunk másokat is belevonni ebbe a saját eszközeinkkel. És akkor nem tudom, Mário, még zárásul.
Köszönjük szépen, akkor a június 12-én
majd a Reformon külön, hát nem tudjuk mondjuk részletes programot, hasonló lesz a februárihoz, tehát most más témák lesznek, illetve túl az, tehát nem annyiban túllépünk ezen a februári után, hogy most szeretnénk egy szép, nem csak a program részletesének, hanem tárgyakörnek meghirdetni ezt az alkalmat, és egy kicsit ilyen teremtésvédelmi konferencia lesz részben, ahol szeretnék az országból minden több helyről olyan embereket összehozni.
Hát,
nagy
szabályos,
nagyobb merítés. Jó, erről fogunk küldeni minden részletnek, akik a létre az e-mail, most vagy korábban értesítés. Köszönöm szépen. Igen.